Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő 20 percében az aktuális koronavírus információkról lesz szó, mely országok állampolgárai hogyan utazhatnak, esetleg milyen mentességekkel élhetnek, illetve miként módosultak a karantén szabályok az utóbbi egy-másfél hétben. Buza Sándor összefoglalója következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Bár senki sehová, de azért mégiscsak lett egy kiskapu. Mint az bizonyára mindenki tudja, kedden megjelent a magyar állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról című rendelet, amely szabályozza a V4 országoknak járó határzár aluli mentességeket. Az is tudott, hogy ez az a szabályozás, amelyet az Európai Bizottság a néhány régiós országra vonatkozó kivétel miatt illegálisnak minősített, és ez az a szabályozás, amely a gyakorlatban már az első nap nem működött a határól érkező helyszíni beszámolók szerint. A kedden megjelent kormányrendelet azonban nem csak a cseh, a szlovák és a lengyel turistáknak járó egy hónapig érvényes átmeneti beutazási mentességet szabályozza, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha egy magyar állampolgár turistaként akar hazajutni a három érintett régiós országból még szeptemberben. Ennek értelmében ugyanis a járványügyi hatóság felmentést adhat a magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja részére a karanténkötelezettség alól. Akkor, ha Magyarország területére a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság vagy a Szlovák Köztársaság területéről lépett be, vagy ha az előbbi pontban meghatározott valamelyik állam területén található szálláshelyen a hazaérkezése napját megelőző napra kormányrendelet hatályba lépését megelőzően szállásfoglalással rendelkezett, és a hazatérését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálat SARS-CoV-2 PCR teszt igazolja, hogy a karanténben elhelyezett személy szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A szabályok október 1-ig érvényesek. Mindez tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy a magyar turisták, amennyiben az érintett három ország valamelyikéből érkeznek haza, akkor nem kell 14 napos hatósági karanténba vonulniuk egy Magyarországon végzett negatív PCR teszt eredménye esetén, de ehhez kell külföldi foglalás, amit még szeptember 1-e előtt ejtettek meg az érintettek. Ismét csobog a forrás Mátyás lába alatt a budai várban, Stróbl Alajos díszkutyán többek között megújult a vizes blokk és pórázra kerültek a kopók, adta hírul az Index. Átadták a felújított Mátyás király kutyát a budai várban. Stróbl Alajos műve a Szent Zsigmond kápolna hátsó falához épített vadászó Mátyás királyt ábrázoló díszkút eredetileg 1904-ben készült el. A 8 hónapig tartó 168 millió forint költségű rekonstrukció során gondosan letisztított, ám megőrzött nemes patinájú nagy király figurája egy kapitális kárpáti szarvas teteme felett áll. A II. Világháború alatt a díszkút szobrai is megsérültek, az akkori felújításnál néhány részletre nem ügyeltek. Most újra felhúrozták Mátyás szerszáméját, pórázra kerültek a kopók, Stróbl eredeti szándéka szerint. Újra csobog a műpatak, és esténként megújul diszkivilágításban fotózhatják a turisták az impozáns emlékművet. Az átadón Stróbl Alajos egyik unokája, Stróbl Mátyás elárulta, hogy nagyapja egy tettenért vadorzó zsákmányáról mintázta a nemes vad tetemét. A király csizmái alatt újra csordogál a forrás, mivel a felújítás során megoldották a korábban tapasztalt jelentős vízszigetelési gondokat. Az uralkodó mellett egy daliás kürtös fújja le a sikeres vadászatot, amivel 1901-ben állami aranyérmet nyert Strobl Alajos. Lejjebb egy hajtó és három vadászkopó várakoznak. Az egyik vadászkopó eltűnt az ostrom után, máig tartja magát az a városi legenda, hogy Vorosilov tábornok vitte magával. Jobbról egy őzgidát dajkáló hölgy, Vörös Marti Mihály révén tudjuk, hogy név szerint Szép Ilonka figyeli a sikeres vadászt, balra egy solymász pihen. Strobl Mátyás az átadó ünnepségen jelenlévő öt Strobl unoka nevében köszönte meg a felújítást, mert, mint mondta, nagyapja a Mátyás kutyát tartotta kedvenc művének. Az igazságos királyról több alkotást is készített Strobl, köztük kis plasztikákat, illetve egy korát jóval megelőző akcionista gesztusként is értelmezhető alkotást, egy háromszoros életnagyságú jégszobrot a Városligetbe, ami értelemszerűen az első olvadásig volt megcsodálható. Az unoka révén arra is fény derült, hogy a szoborcsoporton 10 állatfigurát mintázott meg a művész. Ebből 8 viszonylag könnyen felfedezhető, viszont aki városismereti vetélkedőt tervez a kuttal kapcsolatban, jó, ha tudja, a fővadász lándzsáján 2 vaddisznó fejrejtőzik. Ezek a világháború után elpusztultak, majd a családi fényképek alapján restaurálta őket Grantner Jenő, aki pótolta az eltűnt kopót is. Ugyancsak jó hír, hogy átadták a felújított Károlyi Csekonics palotát, amit a Károlyi Gáspár Református Egyetem fog használni. A palotát Csekonics Margit kapta NASZ ajándékba szüleitől, majd a rezidencia az elit közösségi életének központjává és fontos tárgyalások színhelyévé vált. A kormány még 2015 végén döntött arról, hogy a felújítást követően a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja a főváros 8. kerületében található Károlyi Csekonics palotát és a Múzeum utca 17 és a Revicki út 6 szám alatti épületegyüttest a szomszédos épületben működő Károlyi Gáspár Református Egyetem használatába adja. A palotát 1881 és 1885 között építette Csekonics Margit és férje, Károly István a bécsi Ferdinánd Fellner és Hermann Halmer tervei alapján. A Károlyi Csekonics palotának hányattatott sors jutott, a II. Világháborúban jelentősen megsérült, és később sem kapott méltó felújítást. A háború után hosszú ideig az Országos Műszaki Könyvtárnak adott otthont az épület, 1965-66-ban 2 szint ráépítésével bővítették az épület Revicki utcai szárnyát, közben pedig 2004-ben műemlékvédelem alá került. Sorbanállás nélkül kényelmesen vásárolhatunk menetjegyet, hála a MÁV mobil alkalmazás újításainak, ugyanis új funkciókkal bővült a MÁV applikáció. A mobil alkalmazásokon keresztül már meg lehet váltani a szegedi 24 és 72 órás városi napjegyeket, bizonyos Mahart járatokra napjegyeket, illetve a Dunakanyar napjegyet, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a mobil alkalmazás az eddigiek mellett új térségi és városi jegyek menüponttal bővült, erre kattintva elsőként Szegedre lehetséges, a 24 és 78 órás napi jegy megvásárlása sorbanállás nélkül. A Mahart jegyei közül az egyszerűbb és olcsóbb vásárlás lehetővé teszi az 500 forintba kerülő napi jegyek vételét a Dunakanyar körjáratra, a Szentendre-Visegrád, Zebegény-Esztergom, illetve a Vác-Visegrád viszonylatra is. Az augusztus 5-én bevezetett turisztikailag kiemelt jelentőséggel bíró területet lefedő Dunakanyar napijegy a korábban meghirdetett feltételekkel és áron vásárolható meg az applikációból, áll a közleményben. Párizsból viszont az a hír érkezett, hogy megsínylette, sőt megsínyli a Louvre a tengeren túli turisták elmaradását, ugyanis jelentősen visszaesett nyáron a párizsi Louvre látogatottsága, miután a koronavírus járvány miatt a nem európai turisták előtt zárva vannak a francia határok. A világ egyik leglátogatottabb múzeumában júliusban a tavalyi évhez képest 75, augusztusban pedig 60%-kal csökkent a látogatók száma. Az augusztus végéig előzetesen megvásárolt jegyeket is beleszámítva 550 ezeren keresték fel júliusban és augusztusban a Louvre-t, a múzeum igazgatóság adatai szerint a látogatók csaknem 80%-a francia. A hazai közönség hűséges maradt a múzeumhoz, amely változatos programokat kínált egész nyáron, családoknak, fiataloknak és kifejezetten a párizsi lakosoknak is. Az elmúlt években a múzeum látogatóinak száma egyébként csak 20-25%-a volt francia. A látogatottság egyébként megfelel a július 6-i újranyitáskor előirányzott célszámoknak, a múzeum ugyanis előre kalkulált azzal, hogy jelentősen vissza fog esni az internetes jegyeladás a nem európai külföldi turisták elmaradása miatt. A megelőző években az amerikaiak és a kínaiak érkeztek a legnagyobb számban nyaranta a Louvre-ba, idén a szomszédos európai országok turistái, a németek, a hollandok, a belgák adták a külföldi látogatók jelentős részét. Az elsősorban a jegybevételből gazdálkodó múzeum pénzügyi helyzete mára aggasztóvá vált, a látogatók számára azonban soha annyira nem volt ideális a Louvre gyűjteményeinek megtekintése, mint jelenleg, amikor is nem kell a szokásos tömegtől és lögdösődéstől tartani a festmények előtt. Érintésmentes mosdóajtót tesztelt egy japán légitársaság, egy könyökkel vagy alkarral nyitható mosdóajtóról van szó. A repülőgépeken a helyhiány az egyik kihívás, ezért az illemhelyek ajtaja befelé nyílik, vagyis kicsi, lapos fogantyúk vannak a kilincsek helyett. Az ANA által alkalmazott új rendszer egyszerre higiénikus és helytakarékos is, a nagyobb méretű gombokat könyökkel be lehet zárni, és ki is lehet nyitni az ajtót. Jelenleg az ajtó prototípusa csak az ANA szalonjában látható a tokiói Haneda repülőtéren, ahol augusztus végéig gyűjtik a visszajelzéseket a termékről. Ha beválik a rendszer, akkor szélesebb körben is használható lesz. Sikeresen visszatért a Földre vasárnap Kína újra hasznosítható kísérleti űrhajója, az űrhajó írja az MT, amelyet pénteken a hosszú menetelés 2F nevű hordozó rakéta segítségével bocsátottak fel az ország északi részén található Csiu-Csüen műhold kilövő állomásról, két napon át tartó földkörüli út után tért vissza a tervezett leszállóhelyre. A kísérleti misszióval kapcsolatban a Xinhua csak annyi tájékoztatást adott, hogy az fontos áttörést jelent Kínának az újra hasznosítható űrhajók technológiáját illető kutatásban, amennyiben kényelmesebb és költséghatékonyabb módszert biztosít az űr békés használatához. Az űrhajóról, illetve a kilövésről nem közölt képet a kínai sajtó. Egyes források szerint a kínai kísérleti űrhajó vélhetően hasonlóságokat mutat az amerikai fejlesztésű X-37B nevű újrahasznosítható mini űrrepülőgéphez. A lap egy közösségi médiában kiszivárogtatott belső kommunikáció alapján arról is beszámolt, hogy a belső Mongólia autonóm területen végzett felbocsátás résztvevőit figyelmeztették, nem készíthetnek felvételt az eseményen, és nem nyilatkozhatnak a projektről. Kína július végén indított el a Marsra a Tianwen, vagyis égi kérdések elnevezési űrhajóját, amellyel egy Mars járművet és egy orbitális pályán keringő szondát küldenek a vörös bolygóra. Júniusra elkészültek az amerikai GPS navigációs rendszer versenytársának szállt beidő műhold hálózatának kialakításával. A kínai kormányzat további űrkutatási tervei között szerepel a Mars behatóbb megismerése, aszteroidák vizsgálata, a Jupiter rendszerének feltérképezése, valamint egy űrállomás kiépítése is. A háromfős legénység számára tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják majd földkörüli pályára. Május elején tesztelték az űrhajót, amely feladata az asztronauták odajuttatása lesz. A közismert színész McGregor és barátja Charlie Boorman újra úton, adta hírul a Total Car. Kijött ugyanis a Long Way Up előzetese, amelyben Ewan McGregor és Charlie Boorman két módosított Harley Davidson Live Wire-rel vágnak neki a 13 országot érintő túrájuknak, Dél-Amerika legdélebbi városából motoroznak Los Angelesig. Érdekesség, hogy az úton a kísérő autójuk is elektromos volt, az első legyártott Rivian követte őket. 13 országon át 13 ezer mérföldet motoroztak, átlagban 150 mérföld jutott minden napra. Elmondták, hogy azon túl, hogy ez alapjaiban egy nagy kihívás volt, arra is kíváncsiak voltak, hogy az elektromos járművek hogyan bírják a nem mindig hétköznapi körülményeket. Ők voltak az elsők, akik ezt a hatalmas távot elektromos motorokkal tették meg, kezdve útjukat a patagóniai télben, föl az Andok több ezer méteres hegyvonulataira, néha esve kelve úttalan sivatagi viszonyok között át Közép-Európa dzsungeljein, sokszor föltéve azt a kérdést, föl tudják-e mindig tölteni az akkumulátoraikat? Hát föl tudták. Az embert próbáló út során persze azért jókat ettek, és kicsit bepillanthattak az ott élők életébe, kultúrájába. Megcsinálták. Emelhetjük a kalapunkat. Az útról egy 11 részes sorozat készült, amelynek az első három részének a premierje szeptember 18-án lesz az Apple TV Plus-on, az újak pedig hetente érkeznek. Azt írja a Pénzcentrum, hogy lassan visszakapaszkodik a 2018-as szintre a magyar autópiac, ám az augusztusi forgalomba helyezések így is 30%-kal elmaradtak a tavalyiaktól. A 8. hónapban 10.924 darab autó állt forgalomba Magyarországon a Datahouse adatai alapján, amelyeket a Pénzcentrumra küldtek meg. Az adatsor szerint tavaly augusztusban 4700-al több személygépkocsi állt forgalomba, a 2018-as augusztusi számoktól pedig 2010 darabbal voltunk elmaradva. Összességében mindeddig 78.649 darab személyautó forgalomba helyezése történt idén, úgyhogy ha nem lesznek újabb lezárások és nem jön komolyabb fertőzési hullám, akkor nem elérhetetlen a 2018-as darabszám, bár ettől most 17.000-rel el vagyunk maradva. Márkák tekintetében a Toyota viszi 2020-at eddig, 7.929 forgalomba helyezett autóval, de nem sokkal van elmaradva a Suzuki sem, amiből 7.631 új modell került idén forgalomba. 6.000 fölött van még a Dacia, a Volkswagen, a Skoda és a Ford is. Az első hat után jön egy kisebb szakadék, a hetedik a Kia már csak valamivel kevesebb, mint 4.000 darabot tudhat magáénak. Modellek tekintetében visszavette trónt Magyarország tavalyi kedvence, a Suzuki Vitarából állt forgalomba eddig a legtöbb modell 2020-ban, mintegy 3610 darab. Mögötte a Skoda Octavia áll 3125 darabbal, és a Dacia Logiból 2802 darab fogyott, utóbbi modell népszerűsége vélhetően a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának köszönhető. Ugyanis a Logi az egyik legolcsóbb kocsi, amire fel lehet venni a 7 személyesekre járó 2,5 milliós támogatást, amivel gyakorlatilag akár fél áron is el lehet hozni egy modellt a szalomból. A magyarok másik nagy kedvence a Suzuki SX4S Cross, most a negyedik helyen áll, 2769 forgalomba helyezett modellel. A végére sajnos egy rossz hír, nem lesz se olcsó alma, se olcsó körte az idén a boltokban. Almából 40-50, míg körtéből 50-60%-kal kevesebb terem idén Magyarországon, ráadásul Európában is rosszabb a hozam, a boltokból így biztosan eltűnik az olcsó gyümölcskínálat. Az idén 300-350 ezer tonna alma teremhet hazánkban, amiatt, hogy tavasszal nagyon sok, térségenként 15-18 fagyos éjszaka volt. Március 22-től május közepéig több hullámban jelentős fagykárok érték a gyümölcsültetvényeket. A károkat a rendkívül aszályos tél végig, koratavaszi időjár is növelte. Sok olyan ültetvény is van az országban, ahol abszolút nincs szüretelhető termés. A lakossági almafogyasztás fejenként évente 12 és 15 kg körül alakul Magyarországon, ami nagyjából megfelel, vagy egy kicsivel alatta van az európai átlagnak. Ezt az igényt most nem lehet lefedni a magyar terméssel, de a meghatározó európai almatermelő országokban is tapasztalható termés kiesések miatt most külföldről is keresik a magyar étkezési almát, emiatt a magyar termelők export pozíciója idén az átlagosnál kedvezőbbek lehetnek, de helyette olcsóbb külföldi almát nehéz lesz szerezni. Európában is az átlagosnál rosszabb termés van, kérdés, hogy a lengyel importtal az árak csökkenthetők-e a boltokban.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd egy világutazó Földvári András mesél új könyve kapcsán élményeiről, majd bemutatkozik a fasírt futár. 10 óra után ezúttal is könyvben utazunk tovább. Olá Andra először Susanna Jones Csendmadár című regényéről, majd Szelle Ákos Sebek a falon című könyvéről beszélget vendégeivel. Folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.